parókus. Jó néhány héttel ezelőtt elkezdtünk egy hittanóra sorozatot, Báránybőrbe bújt farkasok címmel, ahol a hittanóra legelső alkalmával egy kicsit a New Age-nek nevezett, hát sokszor azért nagyon veszélyes szellemi, világnézeti divatáramlatról beszélgettünk, és hát ezt a kutatást, ezt a keresést folytatnánk tovább a mai alkalommal is, a mai hittanórán. Az elmúlt alkalommal beszéltünk már arról, hogy a New Age egy nagyon összetett világnézeti, igazából divatáramlat, amely összefügg kulturális, filozófiai, vallási, orvosi, hírközlési, kereskedelmi területekkel is. Ugye számtalan csatornán érkezik a tartalma a hétköznapok emberéhez, és hát a képen ezért nagyon sokszor nem veszi észre a mozgalom belső rejtett irányultságát sem. Valójában ma már az emberek tömegei gondolkodnak az új paradigma szerint, magukat sokszor kereszténynek tartó hívő emberek ezrei kapnak úgymond lendületet ugye a természet fölötti valóság sajátos kutatásához, ugye a keleti vallások módszereivel és mindenféle más úton kapnak tippeket a kapcsolatfelvételhez, hogy titkos erőkkel, mágikus módszerekkel, amint vélik, ezekkel hitüket felfrissítsék, vagy istenkeresésükben segítséget kapjanak, holott nagyon jól tudjuk, hogy ez azért abszolút nem egyenlő. Ezt a gyanútlan és vallásilag tájékozatlan, jószándékú keresést, vagy ezeknek a tömegeknek a lelki helyzetére kiválóan illik római levél részlete Pál apostoltól, aki azt mondja a római levél 10. fejezetének az elején, hogy tanúságot teszek mellettük, hogy van bennük buzgóság Istenért, de hiányzik a kellő megértés. Mert félreismerik az Istentől eredő megigazulást, és a magukéval próbálják behelyettesíteni. Nem vetik alá magukat az Istentől származó megigazulásnak, már pedig a törvény végső célja Krisztus minden hívő megigazulására. Pál apostolnak a szavai pontosan jellemzik napjainknak ezt a divat lelkületét, amelyel arra vezeti az embert, hogy Isten hatalmát saját emberi hatalmával helyettesítse be, valamint, hogy Jézus Krisztus megváltásának az elfogadása, a hite helyett olyan pszichotechnikákat tanuljon meg, amelyeknek ideológiájával és gyakorlataival egyaránt önmagát, mint saját maga megváltóját és saját maga gyógyítóját, önmaga megvalósítóját fedezheti fel az ember. Csak úgy, mint az ókori gnoszticizmus szektás csoportjainál 3-4 évszázadon keresztül, ma ebben az újkori spiritualizmusban is Isten megváltása helyett az ember önmegváltásáról beszélnek, ugye a tudás, vagyis a gnózis és a befelé fordító lelki technika, ugye az ezoterika által. Jézus kereszthalála és feltámadása helyett, a hit és az Isten ingyenes kegyelme helyett, ebben a megváltás eszközei, ugye az emberi erőfeszítés gyakorlataiból kerülnek majd ki. Ezen az úton válik a New Age hit, az utópia legújabb megjelenési formájává, az ember ebben a rendszerben is annak a hiú reménynek válik áldozatává, mely szerint itt a Földön saját erőnkből meg tudnánk valósítani a paradicsomot. Gál Péter atyának a New Age keresztény szemmel című írását nagy szeretettel ajánlanám minden egyes hallgatónk számára. Ez a könyv, ez a mű nagyon nagy biztonsággal, felkészültséggel és hát óriási irodalmi háttérrel mutatja be a New Age mozgalom gyökereit, ugye a gnoszticizmus, szabadkőművesség, teozófia, antropozófia, jóga, guruizmus, okkultizmus, mágia és a modern pszichológiai iskolákat is, majd teszi ezt mindezeket a józanész és a kinyilatkoztatás mérlegére nagyon helyesen, és hát végül pedig lexikonszerűen leírja a New Age mozgalom eszméit, iskoláit és fajait. A Péter atya könyve biztos irányt ad mindenkinek, akinek a hite gyengülő félben van, ugye a mai eretnek szektás korban, ezzel pedig szolgálja magát az evangelizációt is, az evangélium teljességének a közvetítését, amit hát az egyháznak kötelessége nem tűrni semmiféle indiferentizmust vagy szinkretizmust, sem a hitnek az átalakítását, mert hát az egyházra bízta Krisztus az emberek üdvösségét. Nagyon érdekes, főleg néhány évtizeddel ezelőtt érdekes volt megfigyelni ateista, materialista diktatúrában felnőtt vallásos vagy valami agyagon túlit kereső fiataloknak, ma már inkább felnőtteknek, ugye bizonyára felcsillant a szeme annak idején, amikor egy-egy könyvben, filmben, előadásban, ugye a sok kemény materialista szöveg után egyszer csak arról hallott, hogy, vagy arról hall, hogy a világmindenségben egy végtelen isteni értelem, erő, energia működik, hogy ez az erő áthatja az egész mindenséget, hogy bizonyos elmélkedési módszerekkel kitágíthatjuk a tudatunkat, és akkor a mindenséget átjáró, a mindenben jelenlévő isteni erővel egyesülhetünk. Vagy hogy az emberiség egységét, a világbékét elérhetjük, ha eljutunk a mindenséggel való egyesülésre, erre a magasabb tudatállapotra. És hát ilyen vagy hasonló megfogalmazásokat a fiatal vagy felnőtt addig csak keresztények között hallott, hiszen úgy tűnt, hogy ezek lényegében ugyanazt mondják, mint mi keresztények, csak hát Jézus és Isten nevét ritkábban vagy egyáltalán nem említik, és hát ezért is volt könnyű összemosni ugye a kereszténységet ezekkel a szinkretista tanokkal. Valahol azért mindennél fontosabb ma egy kereszténynek tisztában lennie azzal, hogy itt egy sajátos új vallási arculatú mozgalommal állunk szembe, amely korunk embere számára, és hát a keresztény ember számára is nagyon vonzó jelszavakat hangoztat. Valójában azonban az evangéliummal össze nem egyeztethető, bár ezt általában csak a beavatottak tudják, de össze nem egyeztethető és keményen keresztény ellenes irányzat maga a New Age. Hogy mit tanít a New Age? Hát a személyes és a világot szeretetből megteremtő Isten helyett kozmikus erőről beszél, amely átjár mindent, mindenben jelen van, teremtés tehát nincs, és személyes Isten sincs, hangoztatja, mert minden Isten. Ez ugye a panteizmusnak a tanítása. A józan keresztény ember felismeri a gyengeségét, az esendőségét, és a keresztény ember találkozik Isten végtelen megváltó, felemelő szeretetével Jézus Krisztusban, tudja, hogy általa ő is isteni életre van hívva. A New Age szerint pedig a bűn lényegileg nincs, nem létezik, és az ember természete szerint jó és isteni, és hát az isteni világ része, és a különböző tanfolyamok, meditációs technikák segítségével ki kell tudni tágítani a tudatunkat, meg kell valósítani önmagát az embernek, és át kell élnie felsőbbrendű énjét, ugye a mindennel való egységét, vagyis az istenségét. A New Age Istenbe való bizalom helyett csak önmagadba vetett bizalomra hív. Megváltás helyett önmegváltásról beszél, a fele barátért való odaadásról nem szól, csupán önmagunk szeretetéről, önmagunk megvalósításáról. A szeretetben letisztult, Isten sugárzó ember keresztény ideája helyett az ő ideája a Superman, aki a kozmosz energiáit birtokolja, aki mindent meg tud tenni, amit csak akar, aki kapcsolatban áll földön túli lényekkel és erőkkel, és bár ez már a mesék vagy a varázslás, vagy a, hát a gonosz léleknek a világa, de hát azért gondoljunk csak bele, hogy hány és hány filmben, könyvben, előadásban találkozhattunk ezekkel a tanításokkal. A keresztény ember tudja, hogy Istenben, Isten szeretetében a világ valamiként már egy. És ahogy visszaszorul az életünkben az önzés, a gyűlölet, ahogy elmélyülünk az Istennek a szeretetében, úgy valósul meg a világ egysége is. A New Age szerint a világ mindenség egyetlen szerves isteni egység, minden ember része az isteni kozmosznak, és a magasabb tudatra emelkedés automatikusan megoldja majd az emberiség egységét. A keresztény ember Isten szeretetével találkozik már itt a Földön is, és hát vele találkozik szemtől szembe a halál után is. A New Age ezzel szemben átveszi a keleti vallások lélekvándorlás tanát, amely szerint a lélek addig vándorol élőből élőbe a Földön, míg meg nem tisztul, és akkor pedig majd feloldódik, egyesül a világmindenség személytelen ősokával. A keresztény minden vallásban meglátja az emberiség Isten keresését, ezért tiszteli azokat, és tudja, hogy minden út lehet Isten felé. De azt is tudja, hogy a végtelen kereső emberiség egyedülálló választ kapott magától az Istentől, Jézus Krisztusban, akiben Isten a maga teljességét kinyilatkoztatta, akinek létében és tanításában összefoglalta ugye a korábbi vallásokban lévő fénysugarakat és egy új isteni egységre emelte, és így beteljesítette azokat. A New Age panteista szemléletéből következik az a tanítás, hogy minden vallás egyforma. Az isteni világszellem egy-egy megjelenési formája, de a legteljesebb vallásosságra mégis a tudatát kitágító ember jut el, aki túllép minden tételes valláson, és eléri, vagy elérte az új kornak a szabadságát. És hát egy beavatottabb szinten jelenik csak meg a New Age számos áramlatának az egyenesen keresztény ellenessége. Tehát ilyen formában fokozatosan hasonló jelszavakat hangoztat, mint nagyon sokszor a kereszténység, fokozatosan adagolja ezt a keresztény ellenességet, és hát nagyon épít az emberek esetleges sértettségére, sértődöttségére, az egyházzal szembeni negatív, vélt vagy valós sérelmeire, kapcsolatára, és hát ezt fokozatosan távolítja el a keresztény egyháztól, és hát vezeti el egészen a keresztény ellenességre. Ha a New Age-nek a gyökereit nézzük, akkor azt kell mondanunk, hogy a New Age ugyan újnak mondja magát, valójában csupán modern nyelven, divatos mai szavak köntösében próbálja meg összegyúrni a kereszténység előtti korok, illetve hát különösen a keleti vallásokat. Hinduizmus, buddhizmus, taoizmus, nagyon sok minden tannal találkozhatunk, és hát mennyire ezekre alapoz a New Age, persze belekeverve még a természetgyógyászatot, az asztrológiát, a csillagjóslát, a sámánizmust, a varázslást, a szellemidézést, a spiritizmust, és hát mindenféle mágikus, okkult, vagyis titkos mesterkedést egészen a sátánizmusig. A történelemben valahol mindig megfigyelhető, hogy a nagy vallási átalakulások, illetve az elbizonytalanodások korában különös erővel törnek elő az emberekben az Isten, a vallás és a világ titkai utáni kérdések, és akinek nincs biztos vallási tájékoztató rendszere, ismerete, az hát nagyon könnyen elfogad mindenféle hiteket, babonákat, amelyektől elirányítást vél kapni az anyagon túli világba, és ezekben a hitekben természetszerűen keverednek az igaz meglátások a tévedésekkel, a babonákkal és a mesékkel. Az emberiség, vagy a kereszténység történetét ismerő ember tudja, hogy a New Age tanítása néhány modern kifejezéstől, mint köntöstől eltekintve, szinte egészében megtalálható a II.-III. század úgynevezett gnoszticizmusában. A New Age módszerét figyelembe véve azt mondhatjuk, hogy a New Age hatásainak egyik titka, hogy megpróbál mindenkit megszólítani a mai kor tudományára büszke emberét tudományos kifejezésekkel bűvöli el. Bármilyen homályos vagy anyagtalan dologról beszél, folyton természettudományos fogalmakat használ, mint például kozmikus erő, tudatalatti energia, parapszichológiai jelenség, evolúció, természetgyógyászat és a többi. Így ugye így kelti a tudományosságnak a látszatát olyan területeken is, mint például a spiritizmus, az asztrológia vagy a sámánizmus, amelyeknek hát valljuk őszintén nagyon kevés köze van a természettudományhoz. Számos televízió műsort láthatunk, újságokat, könyveket olvashatunk, amelyek mögött a New Age-nek a szemlélete áll, és hát valójában nem kell megijedni a lehengerlő, magabiztos, tévedhetetlen, abszolút tudományosnak minősített állításaiktól, hiszen ez a fölényes magabiztosság, ez is része a New Age módszerének. És amint 1700 éve a gnosztikusok a keresztények megnyerése céljából, ők is előszerettel idézik a Bibliát, és hivatkoznak, hát gyakran elferdítve, a prófétákra vagy Jézusra, hogy saját tanaikat, mint például lélekvándorlást, a csillagokon való életet vagy meditációs módszereiket igazolják a hitében kevésbé jártas keresztényt megnyerjék ennek a tanításnak. A New Age mozgalmak körül, ha szélnézünk, akár hírekben is, látjuk azt, hogy hát a pénzügyi manipulációktól sem mentes a mozgalom. A New Age különböző áramlatai, a tréningjei többnyire gyors és biztos sikert ígérnek, nem csak a lelki béke és a koncentráció képesség megnövekedését, vagy szellemi energiát, hanem anyagi sikert is. Természetesen ez az anyagi siker, ez a tömegeknél többnyire nem jön be, de számos New Age mester, guru, valóban milliárdossá lett jóhiszemű követőinek a pénzéből, s nem egy adó vagy egyéb csalás, vagy pénzügyi botrány robbant ki világhírű guruk körül is. Ami számomra nagyon megdöbbentő és meglepő volt, hát már jó néhány évtizeddel ezelőtt, amikor egyik tanáramtól arra hallottam, akinek a felesége a debreceni pszichiátrián dolgozott, és hát akkor is megrendítő számadat volt már számomra, hogy ezen a pszichiátrián ápolt, gondozott betegeknek közel a 70%-a valamilyen szektában, vagy ezoterikus, okkult, New Age-es hát tanok hatására sérült meg, és szenvedett sérüléseket. Nem ritka tehát a pszichés megbetegedés sem. Csak röviden utalhatunk arra, hogy a New Age ugye nagyon súlyos pszichés veszélyeket is rejt, amint ez számos megbetegedés is jelzi. Az Isten szeretetére, a vele való kapcsolatra, a gondviselésre teremtett ember hát könnyen összeroppanhat, ha kiszolgáltatva tudja magát mindenféle asztrál erőknek, varázslatnak, mágiának, szellemeknek, vagy ha tudja, hogy mások kontrollálhatják az agyát, az életét, és hát hasonlóképp ismételten lehet találkozni olyan személyiség torzulásokkal, amikor valaki teljességgel túlbecsüli önmagát. Kozmikus erők birtokosának, varázslónak, gurunak, titokban beavatott mesternek képzeli, vagy tudja be magát, ugye a szellemidézések, a gyógyítás, sátáni működéssel kapcsolatban nagyon sokszor találkozunk ilyen jelenségekkel. Sokan megkérdezik, hogy de hisz New Age-es közösségekben ténylegesen tapasztalhatóan történik erőátvitel, történnek gyógyulások, szellemidézések, és ha ez igaz, akkor hát szabad-e azt elutasítani, vagy el nem fogadni. Számos esetben beigazolódott, hogy látszatos csodák, szellemidézések, tüzönjárások vagy varázslások nagyon sokszor csalás eredményei. Lehetséges az is, hogy léteznek olyan, netán a parapszichológiai kutatási területére tartozó erők, amelyeket egyszer a tudomány majd felfedez, de ma még nem ismerünk, de az egyház számára sosem volt kétséges az sem, hogy léteznek gonosz vagy sátáni erők is. És mindazokon a területeken, ahol az ismeretlen szellemi erők mögött maga a gonosz lélek sejthető, nos hát ezeket az egyház teljes tartózkodással inti az ettől való tartózkodástól a híveit. Dr. Pregun István atya volt az, aki kispapkoromban mesélt nekünk arról, hogy hát jó néhány évtizeddel ezelőtt riadt fiatalok szaladtak be hozzá a szeminárium udvarra, és hát megkérték, hogy imádkozzon felettük, mert hetek óta nagyon rosszul vannak, és hát mindenféle zajokat hallanak, és mindenféle rossz gondolataik vannak, az öngyilkosságtól megkezdve a másnak való ártásig, és hát ők bizony valamiféle asztaltáncoltatás, szellemidézés, meg okkult, ezoterikus dolgokkal foglalkozgattak, és hát amióta ez történt, azóta nem nagyon tudnak aludni, idegesek, hangokat hallanak, és hát ők is, mint kiderült, belekeveredtek valami ilyenféle szeánszba, és hát nagyon sokat, nagyon sokszor eljöttek, és hát István atya mindig mondta, hogy amikor imádkozott értük, imádkozott felettük a szeminárium kápolnájában is, hát végül csókra tartotta ki feléjük a keresztet, mindig megnyugodtak, mindig kisimult az arcuk, amikor a keresztet csókolva megkönnyebbülhettek. Hallani nagyon sokszor olyan történeteket is, amikor hát ilyen-olyan ezoterikus, okkult mozgalmakban, mindenféle meditációs technikával egyfajta szellemi vezetőt idéznek meg maguknak, ugye az emberek, és hát ezt a szellemi vezetőt kezdetben csak akkor látják, csak akkor találkoznak, amikor hát ők akarnak, és hát idővel egyik ismerősöm mesélte, aki hasonló szektával találkozott, vagy hát hasonló New Age-es mozgalomban vett részt, hogy hát idővel ezek a szellemi vezetők, ilyen-olyan turbános vagy távol-keleti alakok, figurák idővel nem csak akkor jelentek meg számára, amikor ő ezt akarta, vagy meditációban ebben abban megidézte, hanem bizony napközben is, és hát munkája közben is az osztályteremben, amikor tanított, és hát nagyon zavarta, hogy nagyon valóságosak, és hát nem nagyon tudta, hogy most ezek valóságosak, vagy a pszichéje játszik csupán az emberrel. A Szentírásban számtalanszor olvassuk, hogy a sátán működik. Nem egyszer csodákat tesz, vagy prófétál, hogy magához csábítsa az embereket. Mózessel és az Isten üzenetével szemben, ugye a fáraónak a varázslói ugyanúgy tesznek csodát, mint Mózes. Hamis csodatövő volt a Bibliában Simon mágus is, és hát ilyen módon jövendőlt az ördögtől megszállott leány az apostolok cselekedeteiben, és hát Jézus arról beszél, hogy hasonló jelenségek lesznek az egyház történelmében is. Azt mondja Márk evangéliumának 13. fejezetében, ákrisztusok és ápróféták lépnek fel, majd mondja, jeleket és csodákat művelnek, hogyha lehet, még a kiválasztottakat is félrevezessék. Vigyázzatok, mindezt előre megmondtam nektek. Az elmúlt évtizedekben egy materialista világban a sátán félrevezetésének módszere az volt, hogy tagadta, hogy létezik más is, mint az anyag. Ma az anyagon túli világ iránti érdeklődés korában láthatóan azt a módszert választja, hogy úgy működik az anyagon túli világ által, hogy megkíséri elterelni az emberek figyelmét a lényektől, vagyis Krisztustól, s a neki átadott élettől. Ilyen összefüggésben talán érthetjük, hogy miért jelentek meg egy csapásra a titkos világ addig alig hallott jelzései, amelyek valóban sokakat maguk felé vonzanak érdekességükkel. Következő kérdés, hogy miért tiltja hát az egyház a szellemidézést, a spiritizmust, az okkultizmus titkos üzelmeinek mindenféle fajtáját? Ja, távolba való erőt, átvitelt a szellemi tanácsadóknak a hívását, mások agyába, életébe való behatolást, a magasabb szellemi energiával való kapcsolatfelvételt? Hát azért tiltja, mert tud a sátán működéséről, és vannak tapasztalatai ezzel kapcsolatban. És arról, hogy a kezdetben játékosnak tűnő szeánszok gyakran véresen komolyá, a gonosz lélekkel való tényleges kapcsolattá válnak, vagy válhatnak. A megkísértésekor a sátán azt ajánlotta Jézusnak, hogy neki ad minden hatalmat. Ugye az anyagon túli szellemi erők hatalmának a birtoklása, hát nagy kísértés. És a fennáll a veszélye, hogy ezek a sátáni erők által működnek az életben, a keresztény nem akarhat szerződést kötni a gonosz lélekkel. Még akkor sem, ha csupán magasabb rendű intelligenciának nevezik, vagy hát így hivatja magát. A sátánizmus, a sátánnal való konkrét kapcsolat keresése, bizonyos erőinek a birtoklása, hát vele egyfajta szerződéskötés, akármennyire is szépítjük. Ismerős a vallások történetében, s olykor kevésbé volt időszerű beszélni erről, ma ismét fel kell ráhívni az embereknek a figyelmét. Mindenféleképpen bűnös az ember, és mindenki, aki ezeket az új szellemi vallási áramlatokat követi, vagy aki szellemidézéseken és egyéb szeánszokon, tanfolyamokon részt vesz, ne talán ilyeneket vezet, vagy ilyeneknek teret ad. Nyilvánvalóan Isten ez esetben is mindenkit a lelkiismerete jó szándéka alapján ítél majd meg, de az is lehetséges, hogy valaki egyénileg nem akar ugyan rosszat, mégis eszközévé válik a rossznak. Miközben tehát tiszteletben tartjuk minden ember meggyőződését, vallását, hitét, elképzelését, ügyelnünk kell a lelkek megkülönböztetésére, erre az adományra, a leghelyesebb út keresésére. Feltételezhetjük, hogy sokakat egy valóban őszinte igazságkeresés, istenkeresés indít el az új vallási csoportok felé, annál inkább éreznünk kell a felelősséget korunk emberéért is, hogy babonás, zavaros elképzelések helyett általunk élő keresztény közösségeink által, az egyházak egysége által Krisztust keresthessék, és Krisztust, mint igazi fényt találhassák meg. Következő alkalommal folytatjuk még a New Age-ről való gondolkodásunkat, igazságkeresésünket, és hát ennek a valóságban való lecsapódását a könyvben, az irodalomban, a filmben, a kultúrában, a politikában és a társadalomban. Most elköszön a hittanóra végeztével kedves hallgatóktól Deák Csaba, Szigetszent Miklósi görögkatolikus parókus. Föltámadt Krisztus, valóban föltámadt. Thank you.
Föltámad Krisztus!
Valóban föltámad!
Kedves testvérek! Ma reggel Márk evangéliumából hallunk egy rövid igerészt, majd legez a József atya segít ennek elmélyítésében. Akkor hajnaltában, amikor még sötét volt, Jézus elindult és kiment egy elhagyatott helyre imádkozni. Simon és társai utána mentek, hogy megkeressék. Amikor megtalálták, ezt mondták neki: mindenki keres. De ő így válaszolt: menjünk máshová, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az evangéliumot, hiszen azért jöttem. És bejárta egész Galileát, tanított a zsinagógákban, és ördögöket űzött ki.
Kedves testvérek, egy régi római sírfelirat szerint a semmiből a semmibe milyen hamar visszahullunk. Angol buszokon sokáig lehetett a következő mondatokat olvasni: Isten valószínűleg nem létezik, ne aggódj, élvezd az életet. Sok ember úgy gondolja, hogy az élet végső nagy kérdéseire nem lehet választ adni. Van-e oka a világnak, vagy nincs? Van-e célja? Van-e valami a halálunk után? Ezek olyan nagy kérdések, amelyek meghaladják az emberi gondolkodás képességeit. Sokak szerint ezekkel a kérdésekkel nem is kell foglalkoznunk, csak azzal kell törődnünk, hogy azt a rövid időt, amíg élnünk adatig, kellemesen töltsük el. Egy vándor közeledett egy épülő város felé. Hatalmas kőfejtőn átvitt az útja. Azt látta, hogy a munkások izzadtan, kőporral teli, keserű arccal dolgoznak. Oda ment az egyikhez, és megkérdezte: mit csinálsz? Az ezt felelte: nem látod, követ török. A vándor oda ment egy másikhoz, és azt is megkérdezte: mit csinálsz? Az mérgesen felelt: pénzt keresek, hogy eltarthassam a családomat. A vándor ment tovább, és végül meglátott valakit, akit szemmel láthatóan nagy kedvel, örömmel dolgozott. Őt is megkérdezte: mit csinálsz? Az ember fölegyenesedett, és ragyogó arccal azt felelte: katedrálist építek. Mindannyian ugyanazt tették. Követ törtek, és pénzt is kerestek. De mégis egy kicsit másként. Mindannyian ugyanazt az életet éljük. Megszületünk, tanulunk, növekszünk, dolgozunk, megbetegszünk, meghalunk. De vannak, akik ezt az utat másképpen járják végig, csillogó szemekkel. Akik nem csak követ törnek, nem csak pénzt keresnek, hanem tudják, hogy egy hatalmas katedrális építésének részesei. Tudják, hogy ez a világ szeretetből lett. A szeretet mozgatja és fogja beteljesíteni. Így írt a Kosztolányi, a valaha ateista költő: mennyire sajnálja, hogy ezt a titkot csak öregen fedezte föl. Bizony ma már, hogy izmaim lazulnak, úgy érzem én, barátom, hogy a porban, hogy lelkek és göröngyök közt botoltam, mégiscsak egy nagy, ismeretlen úrnak vendége voltam. Milyen kár, ha valaki végigkínlódja, végigjárja az életet anélkül, hogy megsejteni ennek az életnek igazi mélységeit, távlatait. Szent Ágoston hosszú időn át szinte menekült Isten a titokzatos vadász elől. Érezte Isten lépéseit a nyomában, de menekült előle. Amikor aztán végre megnyitotta az élete ajtaját feléje, akkor fájdalmasan ezt írja: örök új szépség, jaj, későn kezdtelek szeretni. Bennem voltál, én meg kívüled. Kint kerestelek, s torz mi voltommal belerohantam ékes teremtett világodba. Velem voltál, és én nem voltam veled. Aztán fölharsant hívó szózatod, megtörted lelkem süket csöndjét, és kigyulladt bennem ragyogó világosságod. Sok olyan ember, aki eljutott a hitre, utólag mondta, hogy amíg hit nélkül élt, az élete sivárabb, üresebb, szintelenebb volt. Szívét semmit sem tudta betölteni. Sok kutatás igazolja, hogy a hit fizikai egészségre, közérzetre, a várható élettartamra is pozitív hatással van. Kopp Mária mondja, hogy egy betegséget vagy más veszteséget hogyan visel valaki, hogy képes-e megbocsájtani egy súlyos sértést, hogy kész-e, ha kell feláldozni magát valakért, hogy tud-e teljes szívvel önfeledten örülni, azon múlik, hogy hogyan látja, hogyan éli meg az életét. Katedrálist épít, vagy csak követtől, pénzkeres. Mi hiszünk, hiszük, és legyünk rá büszkék, hogy életünk egy nagy eseménynek a része. És úgy éljünk, hogy látszódjék rajtunk, hogy egy hatalmas vállalkozásnak, eseménynek a részesei vagyunk annak.
Kedves testvérek! A mai nap görögkatolikus egyházunk Szent János apostol és evangélista sírjánál történt csodákról emlékezik meg. A hagyomány szerint a legutoljára elhunyt hosszú életű apostol halálát közeledni érezve megparancsolta, hogy ássanak neki sírt. Abba még élve belefeküdt és csendben elhunyt. Halála után a keresztények felásták sírját, de testét nem találták meg benne. Halála évfordulóján évente felkeresték sírját, hogy imádkozzanak. Ezen a napon vékony por keletkezett sírján, amely gyógyításokat művelt a betegek között. Holnap, kedden görögkatolikus egyházunk Szent Izaiás prófétát állítja elénk. A próféta királyi családból származott Ámosz fia volt. Uziás király uralkodásának 17. évében egy látomásban nyerte el prófétai hivatását. Ezután teljesen erre a szolgálatra szentelte magát. Jövendőléseiben a szenvedő megváltóról mondott el sokat. A szentatyák az Ószövetség evangélistájának nevezték. A Szentírásban a négy nagy próféta között az első helyen szerepelnek jövendőlései. Az istentelen Manasszesz király kegyetlenül kivégeztette. A régi zsidó hagyomány szerint ketté fűrészeltette. Krisztus születése előtt 710-ben. Szerdán görögkatolikus egyházunk Szent Simon apostolra tekint. Az apostolok névjegyzékében a buzgolkodó, azaz Zelóta a mellékneve. Zelótáknak azokat nevezték, akik nagyon ragaszkodtak az ószövetségi törvényhez, és azokat buzgón megtartották. Simon is hozzájuk tartozhatott. Egyesek azt feltételezik róla, hogy ő volt a vőlegény azon a kánai mennyegzőn, ahol Jézus első csodáját tette. A Szentlélek eljövetele és az apostolok szétoszlása után Egyiptomban, Észak-Afrikában hirdette az evangéliumot. A hagyomány szerint 70 körül a Kaukázusban szenvedett vértanúságot, mikor is ketté fűrészelték. Csütörtökön Szent Mokiosz vértanúra tekintünk. Mokiosz a makedóniai Amfipolis áldozópapja volt. Egy pogány ünnepség alkalmával Mokiosz kiment a térre az ünneplő tömeg közé, és dorgálta az ő tévejgésüket és bálványimádásukat. A feldühödött pogányok elfogták és nagy kínzások alá vetették. Vadállatok elé dobták, majd tűzbe vetették. Isten azonban sértetlenül megőrizte mindezektől. A kínzások alatt állhatatos maradt, és nem tagadta meg Krisztust. Mindezen kínzások után elküldték Konstantinápolyba, ahol karddal lefejezték. Ez 295 körül történt, május 11-én. Pénteken Szent Epifán és Germán püspökökre tekintünk. Epifán Föníciából származott zsidó szülőktől. Szülei földművesek voltak, kiknek halála után Epifán megismerkedett egy Lukián nevű remetével, megkeresztelkedett és szétosztotta vagyonát a szegények között. Magának csak annyit hagyott meg belőle, hogy szent könyveket vásároljon. Ezután vezeklő életet élt. Hogy meglássa a pusztában élők jámbor életét, Egyiptomba utazott, és ott hosszú időt töltött Hilárion idősatya vezetése alatt. A szerzetesi életben nagy tökéletességre tett szert. Isten a csodatevés ajándékával tüntette ki. Sok idő múlva Szalamin városában a terület püspökkei érsek választásra gyűltek össze. Az egyik sokat szenvedett jövőbe látó atya tanácsára az éppen Szalaminban tartózkodó Epifánt a templomba hívták és püspökké választották. Felszentelése után a Szentírásban jártas főpap jó intelmekkel vezette lelkinyáját a jó úton. Buzgó volt a hitben, és erős irgalommal volt a szegények iránt. 403-ban halt meg, 115 éves korában, és Ciprus szigetén temették el. A pénteken ünnepelt másik szent, germán főpap Konstantinápolyban született. Atya az első szenátorok egyike volt, akit Konstantinos Pogonátosz császár irigységből megöletett. Fiát Germánt pedig egyházi szolgálatra rendelte. Szolgálatában olyan szent életet élt, hogy megválasztották Kizipik várospüspökévé. Olyan nagy buzgósággal védte az igaz hitet a tévtanítások ellen, hogy számüzetésbe küldték miatta. 715-ben konstantinápolyi patriárkának választották meg. Ebben a hivatásában a képrombolás tévtanítása ellen küzdött nagy buzgósággal. Emiatt sok szenvedést kellett elviselnie. Patriárkai székétől is megfosztották, s utolsó éveit a Kóra kolostorban élte le, ahol 740-ben meghalt. Életében Isten a jövőbelátás ajándékával tisztelte meg. Halála után is sok csoda történt közben járására. Szombaton Szent Glikéria vértanúnőt állítja elénk egyházunk. Makariasznak, az egykori városparancsnoknak leánya volt. A trák Trajanopolis városában élt a második század második felében. Egyszer Antonius Pius császár rendeletet adott ki, hogy mindenki mutasson be a pogány isteneknek áldozatot. Amikor a parancs elérkezett Trajanopolisba, és meghatározták az áldozat bemutatás napját, Glikéria megjelent a bálványtemplomban, és imádságával szétszúzta Jupiter bálványszobrát. A város parancsnoka ezért megkínoztatta a leányt. Végül arra ítélte, hogy vessék vadállatok elé. Mielőtt azonban az állatok hozzáértek volna, Glikéria csendesen elhunyt. Vasárnap Szent Izidor vértanúról emlékezik meg egyházunk. Izidor Alexandriából származott, erős testű és bátor lelkű katona volt Kiosz szigetén, Décius császár uralkodása alatt. Amikor a császár parancsa megjelent, hogy mindenki mutasson be áldozatot a bálványok előtt, Izidor vonakodott ezt megtenni. Kereszténynek vallotta magát, és ezért megkínozták. Először ütlegelték, de ő hangosan dicsérte Krisztust. Aztán kivágták nyelvét, de ő nyelv nélkül sem szűnt meg Isten dicsérni. Végül 251-ben lefejezték. Végezetül a kedden ünnepelt Szent Izaiás prófétának a kontákjával, egyik ünnepi himnuszával búcsúzom. A prófétálás kegyelmét elnyervén vértanú próféta, Isten hírnöke Izaiás, szerte a világon mindenkinek előre hirdette Isten megtestesülését. Fennszóval így kiáltván, íme méhében fogan a szűz.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak görögkatolikus atyákkal.